46. fejezet, mely beszámol egy gyengéd és megható, de azért némiképpen mulatságos jelenetről, melynek Dodson és Fogg urak voltak a szerzői és végrehajtói. Július havának utolsó hetében történt, hogy egy bérkocsi, amelynek száma nincs följegyezve, gyors iramban végig robogott a Koszfel utcán. A kocsiba hárman voltak begyömöszölve a kocsison kívül, aki, mint rendesen, saját kis külső oldalülését foglalta el. Két válkendő lógott le a kocsiról, s méghozzá a kocsiban ülő két kicsi, házsártos képű hölgy kendője, akik között nagyon szűk helyre beszorítva egy félénk, bánatos és hallgatag férfi ült, akit az előbb említett házsártos hölgyek egyike nyomban erélyesen letorkolt, mihelyt valami megjegyzést mert tenni. A két hölgy és a bánatos férfi ellentmondó utasításokat adtak a kocsisnak, de mindegyiknek az volt a veleje, hogy Bardelné asszony kapuja előtt álljon meg, amely a megfélemlített úriember szerint zöldre volt mázolva, és nem sárgára, miként a házsártos hölgyek állították. Kocsis, mondta a félénk úriember, álljon a zöld kapu elé. Ej, te konok megáltalkodott alak, kiáltott fel az egyik házsártos hölgy. Kocsis, hajtson a sárga kapu elé. A kocsis, aki hirtelen meg akart állni a zöld kapu előtt, és olyan szorosan húzta meg a gyeplőt, hogy a ló, amint felágaskodott, majdnem betaszított őt a kocsiba, most megint megeresztette a gyeplőt, hogy a ló a négy lábára állhatott, aztán várt egy kicsit. Hát most már hova hajtsak? Kérdezte végül a kocsis. Döntsék el maguk között, én csak azt szeretném tudni, hogy hová. A civakodás erre fokozott erővel tört ki újra, és mint hogy a lónak egy légy szállt az orrára, a kocsis emberiességből arra használta föl a szünetet, hogy a ló fejére csapjon az ostorával, és így a csípés fájdalmát az ütés fájdalmával felettesse. A többség szava dönt, mondta végül az egyik zsémbes asszonyság. Kocsis, hajtson a sárga kapu elé! De amikor a bérkocsi a sárga kapus ház elé robogott, s miként az egyik házsártos hölgy diadalmasan megjegyezte, nagyobb zaj csapott, mint mikor valaki a saját hintaján érkezik, és a kocsis már le is szállt, hogy a hölgyeket kisegítse a kocsiból, íme egyszerre csak néhány házzal odább, egy vörös kapusház ablakában Thomas Bardell úrfi kis kerek feje bukkant föl. Ez már igazán bosszantó, mondta a fent említett zsémbes hölgy, és egy megsemmisítő pillantást vetett a félénk úriemberre. Drágám, nem az én hibám, felelte az úr. Ne szólj egy szót se, te tökfilkó, vágott vissza a hölgy. Kocsis, a vörös kapusház elé hajtson. Jaj, ha volt valaha a világon olyan asszony, akinek a komisz mi haszna ura örömét találta abban, hogy őt minden lehetséges módon és még idegenek előtt is folyton gyötörje, hát akkor igazán én vagyok az. Szégyelje magát, Redl, mondta a másik asszony, aki senki más nem volt, mint Klapinszné. De hát mit vétettem? Kérdezte Redl úr. Ne szólj egy szót se, hallott te vadállat, mert még megfeledkezem arról, hogy nő vagyok, és elpáhollak, mondta Redlné. Mi alatt ez a párbeszéd folyt, a kocsis szégyenszemre kantárszáron fogva vezette tovább a lovat, a ház elé, a vörös kapuhoz, amelyet Bardell úrfi már kinyitott. Bizony nagyon szomorú és csúf dolog volt így érkezni meg a barátnőjük háza elé. Nem érkezett vágtatva a tüzes és szilaj paripa, a kocsis nem ugrott le a bakról, nem kopogott be hangosan a kapun, nem nyitotta ki nagy lendülettel a kocsi ajtaját az utolsó pillanatban, a léghúzattól féltve a bentülő hölgyeket, nem nyújtotta át előzékenyen a kendőket, mint ha igazi urasági kocsis volna. Az egész hatás kútba esett. Rosszabbul jártak, mintha gyalog jöttek volna. No, Tomi, mondta Klapinszné, hogy van szegény jó édesanyád? Ó, nagyon jól van, felelte Bardell úrfi. Az utcai szobában várakozik, már felöltözködött. És már én is készen vagyok. És azzal Bardell úrfi zsebrevágta a két kezét, és a kapu lépcső alsó fokán kezdett fel és leugrálni. Valaki más is jön még velünk, Tomi? Kérdezte Klapinszné a köpönyegét igazgatva. Sandersné is jön, felelte Tomi, meg aztán én is megyek. Haszontalan kölyke, mondta a kis Klapinszné. Mindig csak saját magára gondol. Hé, Tomi, fiacskám! Tessék, mondta Bardell úrfi. Mondd csak, angyalkám, ki jön még velünk? Kérdezte Klapinszné hízelgő hangon. Ó, Rogersné is velünk jön, felelte Bardell úrfi, és tágra meresztette a két szemét, ahogy ezzel a hírrel kirukkolt. Mi a szösz? Az a hölgy, aki hozzátok költözött? Kiáltott fel Klapinszné. Bardell úrfi még mélyebbre sülyeztette a két kezét nadrág zsebében, és pontosan 35-ször bólintott annak jeléül, hogy valóban az albérlő hölgyről van szó, és nem másról. Jézus Mária, mondta Klapinszné, hiszen ez valóságos lagzi lesz. Ó, hát még ha tudná, hogy mi minden van az éléskamrában, felelte Bardell úrfi, akkor mit szólna? Hát mi van ott, Tommy? Kérdezte Klapinszné nagyon barátságosan. Nekem csak megmondott, Tommy, ugye? Nem, nem mondom meg, felelte Bardell úrfi a fejét rázva, és azzal megint ugrálni kezdett az alsó lépcsőfokon. Ebb adta kölyke, dünnyögte Klapinszné. Milyen kis haszontalan! Gyere, Tomikám, mondd el szépen a te jó Klapi nénédnek! Anyám azt mondta, hogy nem szabad, felelte Bardell úrfi. Én is kapok majd belőle bizony, én is. És ettől a biztató kilátástól felvidulva a kotnyeles fiú fokozott lelkesedéssel folytatta az ugrándozást. Mialatt a zsenge gyermeket így faggatták, Redl úr és a felesége a kocsissal veszekedett a viteldíjon, és miután az ügy a kocsis javára dőlt el, Redlné megindult a kapu felé támolyogva. Jézus Mária Méri N, mi baj van? Kiáltott fel Klapinszné. Jaj, olyan remegés jött rám, Beci, felelte Redlné. Reszket minden, porcikám, nem férfi az ilyen ember, mint ez az én uram, mindent rám hagy. Ez a megállapítás nem volt egészen igazságos a boldogtalan Redl úrral szemben, mert a derék asszonyság már az összetűzés legelején félretolta az urát, és szigorúan ráparancsolt, hogy fogja be a száját. Mind a mellett Redl úr nem védekezhetett, mert nyilvánvaló volt, hogy Redlné rögtön el fog ájulni. És amikor ez Bardellné, Sandersné és az albérlő hölgy, valamint cselédje, a szoba ablakából észrevették, valamennyien gyorsan lerohantak és bevezették a házba, miközben mindnyájan egyszerre beszéltek és elhalmozták őt szánakozó és résztvevő szavakkal, mintha a világ legszerencsétlenebb teremtése volna. Bevitték az utcai szobába, lefektették a pamlagra. Az első emeleten lakó hölgy fölrohant az emeletre, és egy üvegcse szagos vízzel tért vissza. Szorosan átfogta Redlné nyakát, igazi női gyöngétséggel és részvéttel. Az orra alá tartotta az üveget, amíg a hölgy többrendbeli nyögések és vonakodások után végül hajlandó volt kijelenteni, hogy most már jobban érzi magát. Ó, szegény asszony, mondta Rogersné. Tudom én jól, hogy mi bántja, nagyon is tudom. Szegény asszony, mondta Sandersné, én is tudom. Aztán a hölgyek valamennyien jajgatni kezdtek, és egyhangulag kijelentették, hogy ők jól tudják, mi a baj, és szívből sajnálkoztak is rajta, még a 13 éves, 3 láb magas kis cseléd is olyasfélét dünnyögött, hogy nagyon sajnálja őt. De hát mi történt? Kérdezte Bardellné. Ó, hát mi izgatta így fel, édes jó asszonyom? Kérdezte Rogersné. Nagyon fölbőszítettek, felelte Redlné szemrehányó hangon. A hölgyek valamennyien felháborodva néztek Redl úrra. A dolog úgy áll, mondta a szerencsétlen Redl úr, előrébb lépve, a dolog úgy áll, hogy amikor leszálltunk itt a kapu előtt, egy kis vitánk támadt a kocsissal. A felesége erre hangosan elsikította magát, ami elejét vette minden további magyarázkodásnak. Okosabb volna, ha ránk bízná őt, Redl, és nem avatkozna bele, mondta Klapinszné. Amíg maga itt van, addig úgysem tér magához. A hölgyek mind csatlakoztak ehhez a nézethez. Redl urat tehát kiebb rugdalták a szobából, és megkérték, hogy menjen ki a hátsó udvarra levegőzni egy kicsit. Redl úr ki is ment, és Bardellné egy jó negyed óra múlva ünnepélyes arccal jelentette neki, hogy most már bejöhet, de jól vigyázzon, meg ne bántsa valahogy a feleségét. Ő ugyan nagyon jól tudja, hogy Redl úr nem szánt szándékkal bánik rosszul vele, de Méri en nagyon gyenge szervezetű, és ha Redl úr nem vigyáz rá, hát könnyen elveszteti éppen akkor, amikor legkevésbé számít rá, amit azután keservesen megbánna, és így tovább. Rattle úr mindezt nagy alázatossággal végighallgatta, és úgy tért vissza az utcai szobába, mint egy kezes bárány. Istenem, Rogersné, mondta Bardelné, most jut eszembe, hogy még be sem mutattam magát a barátnőimnek. Engedje meg, asszonyom, Rattle-né, Lapinsné, Rattle-né, Sandersné. Lapinsné nővére, tette hozzá Sandersné. Oh, igazán, mondta Rogersné leereszkedő hangon. Ő volt ugyanis a lakás bérlője, és a cseléd nála volt szolgálatban. Ennél fogva társadalmi helyzete azt parancsolta, hogy inkább leereszkedő legyen, mint bizalmas. Oh, igazán. Rattle-né nyájasan mosolygott. Rattle úr meghajtotta magát, Lapinsné pedig azt mondta, hogy igazán nagyon boldog, hogy alkalma nyílt megismerkedni egy olyan hölgyel, mint Rogersné, akiről már annyi szépet hallott. Az első emeleti hölgy ezt a bókot is kegyes leereszkedéssel fogadta. Nos, Rattle úr, mondta Bardelné, remélem nagy szerencsének tartja, hogy ön és Tommy az egyedüli urak, akik ennyi hölgyet elkísérhetnek Hampsteadbe, a spanyol kertvendéglőbe. Nem gondolja maga is, Rogersné? Ó, hogyne, asszonyom, felelte Rogersné, mire a hölgyek valamennyien így szóltak. Ó, hogyne! Természetesen, mondta Rattle úr a kezét dörzsölgetve, és némi kis hajlamot árult el, hogy fölviduljon. Természetesen nagy szerencsémnek tartom, asszonyom. Igazán őszintén szólva még magam is mondtam, amikor a kocsin idehajtattunk, erre a szóra, amely annyi emléket idézett fel, Rattle-né ismét személyhez emelte zsebkendőjét, és egy félig elfojtott sikolyt hallatott. Úgyhogy Bardelné a homlokát kezdte ráncolgatni, és így adta tudtára Rattle úrnak, hogy sokkal okosabban teszi, ha nem szól egy kukkot sem. Aztán intett Rogersné cselédjének, hogy hozza be a bort. Ez volt a jeladás az éléskamra rejtett kincseinek felszolgálására, amelyek több tál narancsból és piskótából álltak. Továbbá egy palack öreg portói borból, egy csiling 9 penni, és egy másik palack híres kelet-indiai borból, 14 penni. És ez mind az albérlő tiszteletére került elő, és határtalan megelégedést keltett mindenkiben. Előbb azonban Lapinsné átesett még egy nagy ijedelmen, aminek az oka az volt, hogy Tommy el akarta mondani, milyen keresztkérdésekkel faggatta őt az éléskamra titkait illetőleg. Ez a próbálkozása azonban rögtön dugába dőlt, ugyanis egy fél pohárra való portói óbor cigányútra tévedt, minek folytán Tommy élete néhány pillanatig veszélyben forgott. A társaság fölkerekedett, hogy egy Hampsteadi társas kocsit keressen. Csak hamar meg is találták, és 2 óra múlva szerencsésen megérkeztek a spanyol uzsonnázó kertbe, ahol a szerencsétlen Rattle úr rögtön olyasmit tett, aminek következtében szerető neje majdnem visszaesett az ájulásába. Tudnélik 7 adag teát rendelt, holott, amint a hölgyek egyenként és összesen megjegyezték, mi sem lett volna könnyebb, mint hogy Tommy valakinek a fincsájából igyék, vagy mindenkinek a fincsájából, amikor a pincér éppen nem néz oda. Vagyis 1 adaggal kevesebbet is rendelettek volna, és a tea minősége sem lett volna rosszabb ettől. Csak hogy ezen a dolgon már nem lehetett segíteni. A tea szállítmány megérkezett 7 csésze és ugyanannyi csészeaj, a megfelelő adag vajas kenyérrel együtt. Bardelnét egyhangulag elnöknőnek választották, Rogersné a jobbján ült, Rattle-né a balján, és nagyvidámon nekiláttak az uzsonnának. Milyen szép is ez a falusi élet, igazán, sóhajtott fel Rogersné, mindig itt szeretnék élni. Ó, dehogy is laknék itt mindig, asszonyom, felelte Bardelné sietve. Mert a kiadó lakásra való tekintettel éppenséggel nem volt tanácsos az ilyen gondolatokat helyeselni. Dehogy is, asszonyom. Ó, én azt hiszem, mondta a kis Lapinsné, én azt hiszem, hogy ön sokkal élénkebb és közkedveltebb a társaságban, sem úgy meg tudna maradni falun, asszonyom. Meg lehet, kérem, sóhajtotta az első emeleti hölgy. Magános embereknek, akiknek senkiük sincs, hogy gondjukat viselni, vagy akiről nekik kellene gondoskodniuk, vagy akiket nagy fájdalom ért, vagy más efféle dolog, jegyezte meg Rattle úr, aki lassacskán valamicskét engedett a rossz kedvéből. Ilyen embereknek való a falusi élet. A falu, tette hozzá körülnézve, a sebzett szívnek való, szokás mondani. A szerencsétlen ember bármit mondhatott volna, inkább csak ezt ne emlegette volna. Bárdelné azonnal sírva fakadt, és azt kívánta, hogy vezessék el az asztaltól, mire a szerető fia szintén kétségbe esetten jajgatni kezdett. Hinné-e az ember asszonyom, kiáltott fel Redlné, és haragosan fordult az első emeleti hölgy felé, hogy egy asszony egy ilyen embertelen fráternek legyen a felesége, aki unosuntalan csúfot űz egy nő érzelmeiből. De édesem, tiltakozott Redl úr, igazán eszem ágában sem volt. Eszed ágában sem volt, ismételte Redlné metsző gunnyal és megvető hangon. Eredj a szemem elől, rád sem tudok nézni, te vadállat! Ne izgassa fel magát, Méri Enn, vágott közbe Klapinszné. Igazán, gondoljon magára is, drágám. Vigyáznia kell az egészségére. No, menjen el, Redl úr, legyen olyan jó, menjen el innét, hiszen csak halára gyötri, ha itt marad. Okosabban tenné, uram, ha a teáját egyedül inná meg, mondta Rogersné, és újra elővette a szagos üveget. Sandersné, aki szokásához híven rávetette magát a vajas kenyérre, hasonló nézetének adott kifejezést, mire Redl úr csöndesen visszavonult. Aztán Bardell úrfit, noha már régóta nem volt ölbeli gyermek, az anyja karjaiba emelték, amely művelet közben csizmái az uzsonnázó asztalra kerültek, és némi mozgalmat idéztek elő a csészék és a csészealjak között. De hát az efféle ájulási rohamok, melyek a nők körében ragadósak, általában nem szoktak tartósak lenni, és Bardellné miután a fiát össze-vissza csókolta, egy darabig zokogott még, aztán ismét magához tért, letette a fiút, csodálkozott, hogy ilyen csacsi módon viselkedett, és újra töltött magának egy kis teát. Ebben a pillanatban egy közeledő kocsi kerekeinek dübörgését lehetett hallani. A hölgyek fölnéztek és látták, hogy egy bérkocsi áll meg a kert kapuja előtt. Újabb társaság, mondta Sandersné. Egy úr, mondta Redlné. Oh, hiszen ez Jackson úr, a fiatal írnok Dodson és Fogg irodájából, kiáltott fel Bardellné. Jézus Mária Szent József, csalán csak nem fizette meg Pickwick úr a kártérítést. Vagy talán hajlandó feleségül venni magát, mondta Klapinszné. Jaj, Istenem, milyen lassú az az úr, kiáltott fel Rogersné. Miért is nem siet jobban? Mialatt Rogersné ezeket a szavakat mondta, Jackson úr megfordult. Miután néhány szót intézett egy kopott fekete nadrágos emberhez, aki éppen abban a pillanatban szállt el a kocsiról, nagy kőrisfabottal a kezében, megfordult, és egyenesen a hölgyek felé indult, s útközben a kalapja karimája alatt végig sibította a haját. Valami baj van? Történt talán valami? Jackson úr? Kérdezte Bardellné mohó izgatottsággal. Semmi a világon, asszonyom, felelte Jackson úr. Hogy vannak hölgyeim? Bocsánatot kell kérnem a tolakodásért, de hát a törvény törvény, hölgyeim. Jackson úr mosolyogva adta elő ezt a kis mentegetőzését, egy meghajlással üdvözölte az egész társaságot, és megint végig simította a haját. Rogersné odasugta Redlnének, hogy igazán finom, modorú, fiatal ember ez az írnok. Jártam a lakásán, folytatta Jackson. Kerestem a Goswell Street-en asszonyom, és miután a cseléd azt mondta, hogy itt vannak, kocsiba ültem és idehajtottam. A principálisaimnak azonnal szükségük van önre a városban, Bardellné. Szent Isten! Kiáltott fel a hölgy, akit ez a váratlan hír nagyon megijesztett. Igen, mondta Jackson az ajkába harapva. Nagyon fontos és sürgős ügy ez. Semmi szín alatt nem tűr halasztást. Dodson úr határozottan kijelentette, úgy szintén Fox úr is. Csak is azért fogadtam kocsit, hogy visszavigyem önt Londonba. Nagyon különös, mondta Bardellné. A hölgyek valamennyien megegyeztek abban, hogy ez nagyon különös, és egyhangulag azon a nézeten voltak, hogy rendkívül fontos dolog lehet, mert különben Dodson és Fogg nem küldtek volna érte. Továbbá abban is egyetértettek, hogy miután az ügy nagyon sürgős, Bardellné késedelem nélkül keresse fel Dodson és Fogg urakat. Ha az embert ilyen rettentő gyorsan hívatják az ügyvédjei, ez bizonyos fontosságot kölcsönöz a személyüknek, és emeli a büszkeségüket. ami nagyon is ínyire volt Bardelnének, annyival is inkább, mert joggal tehette fel, hogy első emeleti lakója szemében ez növelni fogja a becsületét. Egy kicsit kényeskedett, tette magát, mint a bosszankodnék és habozna, de végül arra az eredményre jutott, hogy talán mégis jó lesz, ha elmegy. Nem innék egy kis frissítőt? Kérdezte Bardelné nagyon nyájas hangon, bizonyosan kifáradt. Köszönöm, de igazán nincs vesztenivaló időnk, felelte Jackson, és azon kívül egy barátom is jött velem, és azzal rámutatott arra az úrra, akinek kőrisfabot volt a kezében. Ó, hát hívja ide a barátját is, kérem, mondta Bardelné. Szóljon neki, hogy jöjjön ide. Nem, köszönöm, felelte Jackson úr némi zavarral. Ő nem igen forgott női társaságban, úgyhogy nagyon félénk természetű. Ha talán a pincérrel küldene oda neki valamit, akkor sem vagyok biztos benne, hogy elfogadná, de meg lehet próbálni. Jackson úr ujjaival az orra körül kezdett babrálni, mint aki figyelmeztetni akarja hallgatóit, hogy csak gúnyosan gondolta, amit mondott. A pincért rögtön odaküldték a félénk úriemberhez, és a félénk úriember rendelt valamit. Jackson úr szintén rendelt valamit, és a hölgyek szintén rendeltek valamit, már csak a vendéglátás kedvéért is. Jackson úr aztán kijelentette, hogy egy percet sem késlekedhetnek tovább, mire Sandersné, Clappinsné és Tommy, akinek a megbeszélésük értelmében Bardelnét el kellett kísérniük, míg a többiek Redl úr védelme alatt maradtak, beszálltak a kocsiba. Isaac, mondta Jackson úr, ahogy Bardelné be akart szállni, és fölnézett a kőrisfabotos emberre, aki szivarozva ült a bakon. Tessék, ez a hölgy Bardelné. Ó, tudom én azt már régen, felelte az Isaacnek szólított ember. Bardelné beszállt, aztán Jackson úr is beszállt, és elindultak. Bardelné akaratlanul is azon tűnődött magában, amit Jackson úr barátja mondott. Milyen ravasz, kitanult emberek ezek az ügyvédek. Jóságos Isten, hogy ki tudják nyomozni az embert? Szomorú dolog ez, ezzel a mi perkültségünkkel, igaz-e? Szólalt meg Jackson úr, amikor Clappinsné és Sandersné elaludtak. Az ön számláit gondolom, asszonyom. Nagyon sajnálom, hogy nem tudják behajtani, felelte Bardelné. De hát az ügyvédurak spekulációra vállalják el a dolgot, akkor bele kell törődniük, hogy egyszer másszor ráfizetnek. De ha jól tudom, ön a tárgyalás után elismerte a perköltségeket, mondta Jackson úr. Igen, de csak a forma kedvéért, felelte Bardelné. No, persze, mondta Jackson úr szárazon, persze. Kizárólag csak a forma kedvéért, kizárólag. Tovább kocsisztak, és Bardelné is elaludt. De nem sokára fölébredt álmából, mert a kocsi megállt. Ja, Istenem, mondta Bardelné, már a Freeman's Courtban vagyunk? Nem megyünk olyan messzire, felelte Jackson úr, szíveskedjék itt kiszállni. Bardelné még álmosan engedelmeskedett. Furcsa épület volt, ahová értek, egy nagy fal, közepén kapu, és a kapu alatt gázláng égett. Nos, hölgyeim, kiáltott fel a kőrisfabot gazdája, ahogy bedugta a fejét a kocsiba, és Sandersnét kezdte rázogatni, hogy fölébressze. Gyerünk, gyerünk! Sandersné fölkeltette a barátnőjét, és kiszállt. Bardelné Jackson úr karjára támaszkodva és kézen fogva vezetve Tomit már belépett a kapu alá. A másik két hölgy követte őket. A helyiség, ahová beléptek, még különösebb volt, mint a bejárat. Milyen sok ember ácsorgott itt mindenfelé, és hogy megbámulták őket? Miféle épület ez? Kérdezte Bardelné, és megállt. Csak egy középület, felelte Jackson úr, és sietősen bevonszolta az asszonyt egy ajtón, aztán körülnézett, hogy a másik két nő jön-e utánuk. Jól vigyázzon, Isaac! Sose féljen, felelte a kőrisfabot gazdája. A nehéz ajtó becsapódott, és ők megindultak lefelé egy kis lépcsőn. Végre itt volnánk. Úgy ment minden, mint a karikacsapás, Bardelné, mondta Jackson úr, és diadalmasan nézett szét. Mit akar ezzel mondani? Kérdezte Bardelné dobogó szívvel. Csak annyit, felelte Jackson úr, s kisé félrevonta Bardelnét, ne ijedjen meg, asszonyom. Nincs a világon finomabb, tapintatosabb ember, mint Dodson úr, és nincs emberségesebb lélek, mint Fogg úr. Hivatalos kötelességük volt, hogy végrehajtási eljárást indítassanak ön ellen, és a perköltségek miatt becsukassák önt. De minden áron kímélni akarták az érzékenységét, amennyire csak tőlük telt. Igazán jó érzés lehet önnek, ha arra gondol, hogyan ment végbe ez a dolog. Ez itt a Fleet börtön, asszonyom. Jó éjszakát kívánok, Bardelné, jó éjszakát, Tommy. Jackson úr a kőrisfabot gazdájával együtt sietve elpárolgott, egy másik ember pedig, aki már ott állt kulccsal a kezében, a megrémült asszonyt egy másik lépcsőhöz kísérte, amely egy kapuhoz vezetett. Bardelné visítozott, jajveszékelt. Tommy üvöltött. Clappinsné magába roskadt. Sandersné pedig minden további nélkül kereket oldott, mert ott állt előttük a súlyosan megsértett Pickwick úr, aki éppen szokásos esti sétáját végezte, és mellette áldogált Samuel Weller úr, aki, mihelyt Bardelnét megpillantotta, gúnyos tisztelettel emelte meg a kalapját, míg a gazdája haragosan sarkon fordult. Ne háborgassa ezt az asszonyt, szólt a porkoláb Weller úrhoz. Éppen most hozták be. Fogoly, kiáltott szem, és gyorsan föltette a kalapját. Kik a vádlók? És miért csukták be? Halljuk, öreg cimbora, ki vele? Dodson és Fogg, felelte a porkoláb. Ki nem fizetett perköltségek miatt? Job, Job, kiáltotta szem, és a folyosó felé rohant. Job, szaladjon Perker úrhoz, gyorsan, gyorsan, azonnal beszélni akarok vele. Úgy látom, hogy ez a dolog a mi malmunkra hajtja a vizet. Ebből még lehet valami. Hurrá, hol a gazdám? Ezek a kérdések azonban mind felelet nélkül maradtak, mert Job alig, hogy átvette a megbízást, esze nélkül elrohant. Bardelné pedig, ez egyszer, csak ugyan egészen komolyan elájult.